hadd ismételjek meg néhány igeverset a felolvasott ige szakaszból, a 12. verstől a 16. versig. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele 4. részéből, 12. verstől olvasom. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Mintha összefoglalná Pál apostol az utolsó mondatban az üzenetét az Isten emberéhez intézve, a célod az, hogy megmentsd magad, és megmentsd a hallgatóidat. Soha nem szabad szem elől tévessze az Isten embere ezt a kettős küldetését. Hisz mit ér a diploma, mit ér a hírnév, hogyha elveszítem saját magam üdvösségét, és elveszítem a hallgatóimat. Így hát szeretném megismételni, vagy összefoglalni a bibliaórai ige szakaszt azzal a gyűjtő gondolattal, hogy az Isten embere milyen legyen, vagy mire kell vigyáznia az Isten emberének. A felsorolásban Pál apostol azt mondja, hogy három dologra kell vigyázzon az Isten emberének. Először is vigyázzon a tiszta tanításra, aztán vigyázzon magára, és vigyázzon a hallgatóira. És mivel ez a kifejezés, hogy vigyázni kell, azt jelenti, hogy ellenségnek van kitéve mind a három. És hogyha nem ismerjük meg, hogy honnan jön a támadás, és nem vagyunk erre felkészülve, akkor nem is tudunk vigyázni, mert vigyázni csak azt tud, aki látja a veszélyt, látja az ellenséget. Először is vigyázzon a tiszta tanításra. Nem mindegy, hogy milyen tanítás hangzik el a gyülekezetben. Hol volt szolgálatban Timóteus, amikor Pál neki ezt írta? Ki mondta? Köszönöm szépen, így van. Egy nagyon nagy feladattal bízta meg Pál apostol Timóteust, Efézusba kellett helytállni, amiután Pál apostol tovább utazott, egy nagyon dinamikusan fejlődő gyülekezetnek tette meg elöljárójaként, mint egy Isten embere vigyázza felül azt a nyájat. Ezt a részt, amikor olvassuk, össze kell vetnünk az apostolok cselekedetei 20. részével, amikor Pál apostol búcsúzik el Milétoszban az efézusi elöljáróktól, és valószínű, hogy Timóteus is ott volt, amikor ez történt, és hogyha összevetjük, akkor nagyon sok hasonlóságot találunk benne, azért, mert leírja azt, hogy amíg a tiszta tanításra törekszel, addig látnod kell, hogy jönnek a hamis tanítók. Vigyázni kell a tévtanítók miatt, és hadd idézek néhány verset a Cselekedetek könyve 20. részéből. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok! Folytatja tovább Pál apostol. Sehol nem használja a démon kifejezést Pál apostol az ő leveleiben. Csak itt ebben az esetben, a résznek az elején, a 4. rész elején, amikor azt mondja, hogy a hamis tanítás, vagy a tévtanítók mögött démoni erők húzódnak meg. ez nem csak tévedés, ez nem csak erráta, félre, nyomdahiba, hanem ez nagyon is tudatos, összehangolt a sötétség hatalmának a támadása a szentek, a gyülekezet ellen. Azért, mert ahogyan találjuk a Szentírásban leírva, hogy a sátánnak az egyik taktikája az, hogy leutánoz, lemásol. Nem vezet be semmi újat, csak lemásolja az igaz istentiszteletet, és ezt más tartalommal tölti meg. Hadd idézzem még a 2. Korintusból, a 14. részből, 13., 14. és 15. verseket. Nem tudom, mi történt. Mert az ilyenek álapostolok, csalómunkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgálóinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Ugyanaz a taktika, alig ment tovább Pál apostol, és már is jöttek ezek a dühös farkasok, így nevezi Pál apostol ezeket az embereket, akik ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazzal az istentiszteleti formával, de valami változás történt az istentiszteletben. Mert az első számú tesztje a tévtanításnak mindig a Krisztus személyhez való viszonyulás. Kicsoda az Úr Jézus? Itt dől el minden tévtanítás és minden félremagyarázás. Mert amikor tévtanítás vagy téves út indul el egy közösség életében, akkor a Krisztus helyét, a Krisztus szerepét valami vagy valaki más foglalja el. A Krisztus imádata, a Krisztus szolgálata, a Krisztus iránti teljes odaszánást felváltja az ember. Hogy jól érezzük magunkat az Isten tiszteleten. Hogy minden úgy történjen, hogy kellemesen érezze magát a közösség, hogy ne legyen senki se idegen a közösségben, és már úgymond a közösségnek a célja, a közösség kielégítésének a célja marad fent, ahelyett, hogy a Krisztus imádata, hogy a Krisztus maradjon a közösség központjában. Ezek olyan lassan, szinte észrevehetetlenül jönnek be, mondja Pál apostol, hisz ugyanaz a módszere, mint a sátánnak, hát az ő követői is ugyanazt teszik. Lemásolják, leutánozzák az igazi Isten tiszteletet. És ezáltal félrevezeti és megtéveszti a gyülekezetet. Félrevezeti azért, mert a cél már nem a gyülekezetnek, a közösségnek az építése, hanem a saját érdekei, saját maga köré, a programjai köré vonja a hívőket és oda csalogatja át. És ami megdöbbentő, hogy azt mondja Pál apostol, és közöttetek is lesznek néhányan. Nem kintről hozza ezeket a tanításokat az ördög, hanem olyanok, akik bent együtt nőnek fel velünk, ugyanazt a lelki táplálékot kapták, és testvérek, Krisztusban hívő embereket használ fel, gátlástalanul. És azt mondja ezek, akik képmutató életet élnek, egyet mondanak és másképpen élnek. És ha körülnézünk a mai egyházi keresztény életben, miért vannak annyira megcsömölve a kereszténységtől? Hát éppen emiatt a nagy képmutatás miatt, amit sokszor az egyházi életben látnak fiatalok, vagy idősebbek is. Vigyázz, mert tévtanítók jönnek. Amikor a Krisztus helyét elfoglalja valaki más, és az evangéliumi közösségek sem mentesülnek ez alól. Észrevétlenül lopakodta be magát a jóléti evangéliumi tanítás. Ha Isten gyermeke vagy, akkor Isten biztosan meg akar téged gyógyítani, mert ő egészségesen akar látni téged. A másik tévtanító, aki nagyon híres előadó, és sokfele hívják, még országunkban is járt, ő azt tanítja, hogy nem lehetünk egyszerre megigazultak is, és bűnösök is. Tehát, ha minket Isten megigazított, akkor nem lehetünk egy személyben bűnösök is. Mi már tiszták vagyunk, mi már szentek vagyunk. Kicsiny kis félremagyarázat. És mivel népszerű az, ki ne szeretne a jövőt biztosítva látni, ki ne szeretne egy jóléti társadalomban élni, és olyan jól lehet egyeztetni az evangéliummal, nehogy az evangéliumnak olyan üzenete, radikális üzenete legyen, amíg minket változásra, életváltozásra késztet. Ez a tévtanítás, amíg nem kell megváltozni. Lehet hívőnek lenni úgy is, és nem veszük észre, hogy mi vagyunk a közepén annak az Isten tiszteletnek. És nem már az őszinte teljes odaszállás Krisztusnak. És azt mondja Pál, vigyázz a tévtanítókra, mert ezek mint farkasok fognak jönni. Ezek széttépik, ezek könyörtelenek, rátámadnak az emberekre. Vigyázz, mert te rád is rád fognak támadni. De ne csak a tévtanítást ismert fel, hanem azt mondja, hogy te pedig tanítsd az igazságot. És amikor az igazságot tanítod, addig legyen pozitív, és legyen a negatív tanítás is. Add a tiszta tanítást, amire itt építjük a mi hitéletünket, de ugyanakkor a figyelmeztetéseket is, a negatív dolgokra is rá kell mutatnod. Ahol nincs tiszta tanítás, ott természetes következménye az, hogy a gyülekezet nagyon könnyen eleshet, ha ez hiányzik a gyülekezetben. Tehát az Isten emberre vigyázzon a tiszta tanításra. Járjon utána, nézzen be a színfalak mögé, nézze meg az indítékát, hogy milyen forrásokból jönnek azok a tanítások, mert felelőse vagy a nyájnak. A második, vigyázzon magára. Már elhangzott az előbb az, hogy vigyázzunk, hogy míg másokat tanítunk, mi magunk méltatlanná ne legyünk ahhoz az elhivatáshoz, amivel Isten elhívott bennünket. Néhány dolgot csak címszavakban szeretnék felsorolni, hogyan vigyázzon magára az Isten embere. Mert az a csapda állhat fent, hogy túlzottan vigyázzok a tanításra, meg másokra, és önmaga pedig elhanyagolom. És azt mondja, vigyázz, fiatal ember vagy, neked vigyáznod kell önmagadra. Te Istennek kiválasztott edénye vagy. Hát úgy vigyázz magadra, mint egy kiválasztott edényre. 6. vers, B mondata. Hiszen a hit és az igaz tanítás ígéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. Táplálkozzon az ígével. Olvassa az ígét. Legyen az ígének a tanulmányozója, ahogyan Esdrás pap is tette. Rendszeresen időt tölteni az ige mellett. Fontos az, hogy legyen jó könyvtárunk. Fontos az, hogy legyenek jó olvasmányaink. De azt mondja, hogy az Isten embere mindenek előtt olvassa az igét. Tanulmányozza az igét. Legyen terve az igével, hisz ebben van az üdvösség. Az ige által fogod megtartani a te hallgatóidat. És ezért első dologként, ha vigyázni akarsz önmagadra, hát töltsd meg magad az értelmedet és az életedet az igével. Legyen rendszeres ige olvasási programod. Mielőtt még másoktól ezt elvárnád, te magad ebben mutasd példát. Aztán, kerülje a meseszerű tanulmányokat és magyarázatokat. Azt mondja, vénasszonyos meséket. Minden kornak megvoltak a meseszerű tanulmányozásai, magyarázatai. Hát abban az időben is előálltak egyesek, és elkezdték a hosszú nemzetségtáblázatokat elemezni, és lassan elvették a figyelmet az evangélium tiszta, egyenes tanításáról. Hát nem baj az, hogyha valaki utána néz, ugye, a nemzetség táblázatoknak, de amikor azzal fárasszuk a hallgatóinkat, és azt mondja, hogy olyan tanítások, olyan tanulmányozások, amelyeknek nincs igazán lelki üzenetük. Most nehogy az idős testvérnőket vádoljuk, mert van egy olyan negatív kicsengése is, hogy hát nem csak a nőktől jöhet ez. Azt mondja, vénasszonyos, öregasszonyos, vagy meseszerű, akik a meséket szokták mondani a gyerekeknek, mikor az egyenes ige hirdetést, ilyen meseszerű prédikációk kezdik felváltani a gyülekezetben. Irodalmilag, szerkezettanilag helyes az, csak éppen nincs benne a Szentlélek. Csak éppen nincs benne semmi lelki tartalom. Csak éppen nem készteti semmilyen gyakorlati döntésre a hallgatóit. Vigyázz! Kerüld az ilyen tanításokat. Amikor készülsz a szolgálatra, kérdeznek, hogy mit üzen az Isten, és ha nem üzen az Isten, hallgass. De ha Isten üzen, akkor meg beszélj, és azt mondd, amit az Isten üzen. A következő. Egészséges mozgás és kegyesség fontossága. Vigyázz egy egészséges életmódra, azt mondja, hogy kevés haszna van, mondja a Károli fordítás, kevés haszna van a test gyakorlásának. Hát egy kis haszna van. Baj az, amikor egyik a másiknak a kárára megy. Elhanyagolja fizikailag önmagát az Isten embere, azt is tanácsolja máskor Pál neki, hogy élj egy kevés borral, ezzel az univerzális gyógyszerrel, ami abban az időben volt, gyomor bántalmaid miatt. Timóteus annyira magára vette a lelki dolgokat, látva az efézusi zűrzavart, ami abban a városban történt, és annyira fáradozott a gyülekezet tisztaságán, hogy ez kezdte az egészségét is felemészteni. Testvérek, ugye ismerős ez a gondolat előttünk. Aki komolyan veszi a lelkéletet, aki rendszeresen bőtöl, akinek nem mindegy, hogy hogyan mennek a lelki dolgok, az nem teheti meg azt, hogy ne vegye magára. Vigyázz, Timóteus, nehogy a testi egészséget kárára menjen ez. Legyen egyensúly a kegyesség gyakorlása, a lelki életed, és legyen egyensúlyban a testi egyensúlyod. Vigyázz, néha tarts szüneteket, néha tarts fizikai edzéseket is, azért, mert szükséged van, mint edényre úgy vigyázz magadra. De ha csak a külsőt tisztogatod állandóan, a külső megjelenésed, hogy fit legyél, hogy vonzó legyél, mint előadó, ez a másik csapda. Egészséges, külső, belső élet. És aztán a következő, hogy hogyan vigyázzon magára, a kegyesség gyakorlása. Mindenek fölé helyezd a kegyesség gyakorlását, mondja, tanácsolja neki Pál apostol. Vagyis, a lelki céloknak rendeld alá önmagad. Az életben mondhatni párhuzamosan haladnak a dolgok. Vannak párhuzamos céljaink is. Nem csak vasárnap kell foglalkoztassanak minket a lelki célok. Nem lehet az, hogy amikor itt vagyunk, még itt is a kinti célok foglalkoztassanak, és a fogaskerekek járjanak a fejünkben. És azt mondja, tudatosan építs fel egy olyan életmódot, amiben a kegyesség felülbírálja a többit. Az Isten emberének az elsődleges célja a kegyes életnek a megélése. A lelki célok, a lelki odaszánás. Kegyesség az angol fordításban a godliness, vagyis Isten szerinti életmód. Isten szerinti életmód. És hogyha ez nem tudja felülbírálni a hétköznapjaidat, akkor azok bírálják felül a vasárnapjaidat is. Timóteus, ne felejtsd ezt el. Aztán 12. vers végig ezzel foglalkozik, hogy élj egy példamutató életet. Úgy vigyázz magadra, hogy példaként adhass önmagad minden szempontból, még ha fiatal is vagy. Legyen olyan az életed, hogy ne tudjanak újjal mutatni rá, hogy hát bezzeg, ha tudnák, hogy ő milyen. Igaz, ez feszültséggel jár együtt. Igaz, hogy ez azt is jelenti, hogy gyakran állok a tükör elé, és gyakran olyan az életem, mint akik belátnak az életem, mint a nem matt üveg, hanem a tiszta üvegű épület, ahova belátnak állandóan az emberek. Ilyen lesz az életed. Legyen példamutató az életed. És 15. versben azt mondja, hogy ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz. Vagyis szánd oda teljesen magad neki. Ha te az Isten embere vagy, sokszor elveszi a lelki erőnket, megcsapolja a lelki erőnket az, hogy annyi mindenre próbál az Isten embere odafigyelni. Annyi minden területen szeretne helytállni. És néha nemes dolgokról van szó. Ilyen alapítványi munkákban is részt vállalunk. Amott is részt vállalunk, ilyen bizottságokban. Még lehet egyház életben is vezetői beosztás, ilyen-olyan különféle más munka, mint az Isten emberétől elvárt szolgálat. Amikor még belefér minden más. És azt mondja Pál, hogy te ne olyan pásztor, ne olyan előjáró légy, ne olyan gyülekezeti vén legyél, vagy ne olyan Isten embere legyél, akinek vasárnapja foglalt, de hétköznap ugyancsak van szabadidőd. Annyi minden mással foglalkozni. Igaz, hogy Pál néha kellett sátrat is készítsen. Azért, mert nem akarta terhére lenni a testvéreknek. De ezt úgy csinálta, hogy ő teljesen a lelki szolgálaton volt. Tette, mert muszáj volt. De amikor nem volt muszáj, teljes idejében, még az éjszakájában is az Úr ügye volt az első. Teljes odaszánás. Az Isten embere, vigyázz magadra, szánd oda teljesen magad erre. Ezt várja el Isten tőle. Végül vigyázz a hallgatóidra. Egy érdekes dolgot mond Pál apostol, és ebből kicseng a 13. versből, amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására. Másról a tekercsek felolvasására, a levelek felolvasására. Feljegyzések alapján az első századokból tudjuk azt, hogy a keresztényeknek bevett gyakorlata volt az ígének a hangos felolvasása. Ma már kiment a divatból ez. Mondhatjuk azt, hogy igen, mert akkor nem tudtak sokan olvasni. Igen, mert akkor nem volt annyi példány, csak kéziratok voltak, és nagy kiváltság volt, hogy közösség hozzájutott egy ilyesmihez. Ez igaz, testvérek. De annyi színes részletből áll az Isten tiszteletünk, vajon nem szorít ki néha igazán fontos, lényeges dolgokat? Emlékszem, mikor megtértünk, és néha elutaztunk Nagyváradra, az ottani román gyülekezetbe, és akkor megérkeztünk korán Nagyváradra, már 7 óra körül megérkeztünk a román gyülekezetbe, és emlékeznek a testvérek, mi volt a szokás akkor a gyülekezetben. Olvasták az ígét. Hangosan. Kiállt egy előjáró, volt akkor is Bibliája mindenkinek. És nem tettek mást, mint rendszeresen volt egy ige olvasási gyakorlatuk, zsoltárokat, ige szakaszokat olvastott és memorizált az egész gyülekezet. Mire kezdődött az imaóra meg az istentisztelet, testvérek, ott olyan lelki légkör volt. Vigyázz a hallgatóidra, a hallgatóidnak az ige olvasására van szükség. Bizonyosodj meg afelől, hogy olvasnak eleget a testvérek. Hát honnan fogod ezt megtudni? Lehet, nem ártana, kipróbálnánk. Milyen az, amikor közösen olvas a gyülekezet? Nálunk még megmaradt a Biblia óra gyakorlata, és hála az Úrnak. Kell tanuljunk mi ebben, hogy ezt hatékonyan gyakoroljuk, de az, hogy az igét olvassuk, igét tanulmányozon együtt a gyülekezet. Legyen gondod a felolvasásra. Soha nem túl sok az ige olvasásból. Olvassuk azt is, hogy Pál is olvasta az igét, azt is, az is fel van jegyezve, hogy maga az Úr Jézus is gyakorolta az ige olvasást, amikor bement a zsinagógába. Tehát ez nagyon bevett szokás volt abban az időben, lassan ezek kikopnak. Mondjam úgy, hogy modernizálódik az istentiszteleti gyakorlatunk, és kezdünk vágni azokból, amit nem tartunk olyan fontosnak. És ezt be is zárom, ezt a zárójelet. Nem árt, ha elgondolkodunk afölött, hogy miket vágunk le a programból, mert nagyon rövid és egyre rövidebb az az idő, amit együtt tölt a gyülekezet. És ezért nagyon jó ki kell használni. Néha a kijelentések 10-15 percet is igénybe vesznek, mert annyi programról kell elbeszéljünk, és az ige pedig egy rövid nyúlfartnyi igét olvasunk, hogy tudjunk hosszan prédikálni belőle. Legyen gondod a Szentírásra, az ige olvasására, hadd jusson be a testvérek elméjébe, szívébe az Isten igéje. Legyen gondod a Szentírásra, különben sok más gondod lesz. Mert ott, ahol a testvérek nem olvassák a Bibliát, ott más gondok lesznek, és más gondok lépnek fel. A következő. Legyen gondod a felolvasásra, aztán az igehirdetésre, a tanításra, más fordításokban, a pásztori munkára, a bátorításra, a vigasztalásra, a feddésre, az intésre. Legyen gondod az ilyen pásztori munkákra. Vigyázz a hallgatóidra. Tudod eleget bátorítani a testvéreket? Van időd arra? Tudod egyáltalán, hogy mind mennek keresztül a testvérek? Rohan az idő, rohan a világ, és megtanuljuk azt, hogy már nem is érdemes megnyilani senki előtt, mert igazából senki sem törődik velem. Itt vagyunk 150-en vagy 200-an, de a mellettem ülő nem tudja, hogy mi van a szívemben. Néha elhangzik egy-egy ima téma, és akkor mindenki hangosan imádkozik ezért. Testvérek, ahhoz, hogy ez működjön, ehhez időt kell tölteni egymással, időt kell szánni egymásra. Legyen gondod, és vigyázz a hallgatóira. És aztán még kiemel valamit Pál apostol, hogy használja a léleknek az ajándékát, ami a presbitereknek, az előjáróknak a kézrátétele által adatott. Úgy tűnik, hogy ha ezt csinálod, akkor magadra vigyázol, vagy magadat fogod erősíteni. De lényegében, amíg erre vigyázol, hogy a léleknek az ajándékát, amit Istentől kaptál, azt gyakorolod, kire vigyázol? A gyülekezetre. Mert azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben, hogy a léleknek az ajándékai a közösség számára adattak. A gyülekezetnek az építésére. És addig, míg a testvérek elhanyagolják azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptak, addig a gyülekezetet, a közösséget nem építik vele. És hadd mondjam azt, hogy a közösségnek nagyobb szüksége van arra, hogy a lelki ajándékodat gyakoroljad, mint neked. Erről is kellene egy prédikációt tartsunk, de csak szeretnék idézni az első részből, mert Pál, amikor felvezette a levelét, úgy kezdi, hogy vigyázz, mert Efézusba tettelek téged, és jönnek a tanítások, és foglalkozz a testvérekkel, de ugyanakkor a 18. verstől ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Ezekből úgy érthetjük, hogy egy profétai kijelentés által kapott Istentől egy különleges ajándékot. Mert amikor Isten egy különleges feladattal bíz meg, akkor mindig egy különleges ajándékot is ad ahhoz, hogy el tudjuk végezni a szolgálatot. Itt nem arról van szó, hogy milyen emberi képességeink, tehetségeink vannak, ezeket is fel tudja használni a Jóisten, de a lelki szolgálatot csak Szentlélek által végezhetjük el. Lehetne másképp is csinálni, de az olyan is. Ezért van az, hogy Isten különleges lelki ajándékokat ad az Isten emberének, azért, hogy a küldetését be tudja tölteni. Másról azt mondja Pál apostol, hogy a kézrátételt ne hamarkodd el. Vigyázzatok, hogy kire teszitek rá a kezeteket. A kérdésem az, hogy tudod-e azt, hogy milyen lelki ajándékot kaptál az Úrtól? A Szentírás azt tanítja, hogy Isten az ő gyermekeinek kinek-kinek adott ajándékot. Mert van a lélek ajándéka, és van a lelki ajándékok. A lélek ajándékát megtérés pillanatunkban, amikor odaszánjuk magunkat, újjászületéskor megkapjuk az Istentől. A lélek ajándéka ez. De amikor a lelki ajándékokról van szó, azt jelenti, hogy valamivel felruház az Isten, a Szentlélek, mert nem akarja, hogy úgy álljunk be a szolgálatba, vagy úgy épüljünk be a gyülekezetbe, hogy ne legyen hozzá meg a képességünk. És tudnunk kell azt, hogy milyen ajándékot adott nekünk az Úr. És az, hogy Timóteus nem gyakorolta ezt. Vajon miért nem gyakorolta? És azt mondja, hogy kezdted elhanyagolni azt, amit különböző tényezők oda vezettek téged, hogy ne gyakoroljad azt. Testvérek, mindig lesznek olyan tényezők, amelyek arra késztetnek, hogy elhanyagoljuk azt, amit a Szentlélek bennünk elvégzett. És az előbb elszunnyad, és elalszik bennünk. Elhallgattatjuk, amit a lélek bennünk és rajtunk keresztül akar végezni. Neked, mint Isten emberének vigyáznod kell a hallgatóidra. És hogyha vigyázni akarunk a hallgatóinkra, akkor a léleknek az ajándékai működnie kell a gyülekezetben. Ahhoz, hogy ezek működni tudjanak, ahhoz találkoznia kell a gyülekezetnek, ugye? Mert azt mondja, hogy a szentek tökéletesbítése érdekében, a gyülekezetnek a érdekében adattak ezek az ajándékok. De amikor olyan rövid az az Isten tisztelet idő, vagy az a találkozás idő, hogy nem tud kibontakozni, akkor csak kezd elszunnyadni bennünk. Mert mire felébredne, mire oda jutna az a testvér, vagy az a testvérnő, már nincsenek sehol az atyafiak. Ha el nem megy haza hozzájuk, hogy megkeresse, nem fog tudni működni. Időt kell szentelni annak, hogy a lélek kibontakozzon. Adunk-e erre keretet? És végül pedig, hogyan vigyázhatsz a hallgatóidra? A lelki növekedésed által. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Ezekkel törődj, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Az Isten emberének a lelki növekedése magával hozza, vagy magával húzza a gyülekezet lelki növekedését is. De ez fordítva is így van. Amikor az Isten embere hanyag kezd lenni, és már emlékezetből előveszünk egy-egy prédikációt, mit üzent akkor az Úr, és beáll egy ilyen hanyatlás a lelki életünkben, ne csodálkozzunk, hogy a hallgatóink is ugyanúgy fognak követni bennünket. A lelki növekedésed maga után húzza az egész közösségnek a növekedését. és míg lelki növekedésed tartod célul magad előtt, addig tudd meg, hogy legalább annyira segítesz a hallgatóidnak is. Látják-e bennem a lelki növekedést a hallgatóim? És végül a tükröt hadd állítsuk magunk elé. Hol vannak itt az Isten emberei ebben a gyülekezetben? Vannak-e Istennek emberei? Hallva a ma reggeli bibliaórát, ige szolgálatot, milyen célt tűztem ki magam elé? Milyen gyakorlati lépést szeretnék tenni azért, hogy az én lelki növekedésem mindenki előtt nyilvánvaló legyen? Amikor rám néznek a testvérek, és azt mondják, az igen, látszik rajta, hogy ez növekszik ez az ember. Már több, mint tegnap volt, vagy egy hónappal ezelőtt volt. És azt mondja, hogy mindennek a nyitja az, hogy mélyülj el az égében. Tűzd ki célul, legalább 15 percet fogok minden nap tölteni az Isten igéjével. Kezdjek meg egy rendszeres igeolvasást. És meg fogod látni, hogy lelki előmeneteled nyilvánvaló lesz mindenki előtt. Az Úr segítsen meg minket erre.